Isaac Asimov, a tréfamester. Noel Meyerhoff megnézte a már korábban előkészített listáját, és kiválasztotta, melyik pont legyen az első. Szokásához híven most is elsősorban ösztönére bízta magát. Szinte törpének tűnt az előtte álló gép mellett, noha abból csak igen kicsiny rész volt látható. Ez azonban nem számított. Fölényes magabiztossággal beszélt, mint aki tökéletesen tisztában van vele, hogy ő a mester. Johnson, mondta, váratlanul hazaérkezett üzleti útjáról, és feleségét legjobb barátja karjaiban találta. Visszahőkölt, majd így szólt. Max, én a hölgy férje vagyok, így hát nekem kötelességem, de neked? Oké, hadd mélázzon rajta egy kicsit, gondolta. Ekkor egy hang szólalt meg mögötte. Hé! Meyerhoff törölte ezt az egytagú szót, és kikapcsolta az áramkört, amit használt. Hirtelen hátrafordult, és így szólt. Dolgozom! Miért nem kopog? Most nem mosolygott, mint általában szokott, valahányszor Timothy Whistlert, a vezető analitikust köszöntötte, akivel gyakran dolgozott együtt. Olyan rosszalló képet vágott, mintha egy idegen zavarta volna meg. Vékony arcát komorráncok torzították el, s amúgy is kócos haja, mintha még jobban felborzolódott volna. Whistler vállat vont. Fehér laborköpenyt viselt, melyen merev függőleges vonalakat gyűrt zsebrevágott és összeszorított ökle. Kopogtam, de maga nem válaszolt. A működés jelző lámpa nem égett. Meyerhoff dühös lett. Nem erről volt szó. Túl erőteljesen összpontosította figyelmét az új tervre, és elfeledkezett a részletekről. És mégsem igen tudta hibáztatni magát emiatt. Ez a dolog fontos volt. Hogy miért, azt persze nem tudta. Nagymesterek ritkán tudják. Éppen azt tette őket nagymesterekké, az a tény, hogy az értelem fölött állnak. Másképp hogyan is tudna az emberi ész kapcsolatot tartani azzal a 10 mérföld hosszú, szilárd halmazállapotú értelemtömeggel, amit multivaknak hívnak, és amely az összes eddig épített komputerek között a legbonyolultabb? Most dolgozom, szólt Meyerhoff. Valami fontos dolgot akar közölni? Semmi olyasmit, amit ne lehetne elhalasztani. Néhány hiba van a válaszban a többdimenziós... Whistler későn kapcsolt, és arca sajnálkozóan kétkedő kifejezést öltött. Dolgozik? Igen. Hát aztán. De... Körülnézett az alacsony helyiség falmélyedéseibe, a beolvasók és kiírók sorozatára bámult, amely a multivaknak csak kis részét tette ki. Senki nincs itt. Ki mondta, hogy van, vagy kellene lenni? Egyik viccét mondta el, ugye? Na és... Whistler kényszeredetten mosolygott. Csak nem azt akarja mondani, hogy viccet mesélt a multivaknak. Meyerhoff hűvös hangon kérdezte. Miért ne? Tényleg? Igen. Miért? Meyerhoff végigmérte a másikat. Nem vagyok köteles beszámolni sem magának, sem másnak. Jóságos Isten, hát persze, hogy nem. Pusztán kíváncsiságból kérdeztem, semmi másért. De hát, ha dolgozik... Magára hagyom. Homlokát ráncolva, még egyszer körülpillantott. Tegye azt, szólt Meyerhoff. Szemmel követte a távozót, majd dühös mozdulattal bekapcsolta a működést jelző lámpát. Nagy lépésekkel föl-alá járkált a szobában, és próbálta összeszedni magát. Átkozott Whistler. Átkozott mind. Mivel nem gondol rá, hogy ezeket a technikusokat, analitikusokat és műszerészeket társadalmi téren kellő távolságban tartsa, mivel úgy bánik velük, mintha ők is alkotó művészek lennének, ilyen dolgokat engednek meg maguknak. Még vicceket sem tudnak tisztességesen elmondani, gondolta elkeseredetten. Ez nyomban visszatérítette jelenlegi munkájához. Újból nekilendült. Az ördög vigye el mindannyiukat. Ismét működésbe hozta a megfelelő multivak áramkört, és beszélni kezdett. Egy rendkívül viharos óceáni átkelés alkalmával a steward megállt a hajókorlátnál, és szánakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadva és mereven a mélységbe nézve nagyon is magán viselte a tengeri betegség pusztító nyomait. A steward gyöngéden vállon veregette a férfit. Vigasztalódjék, uram, suttogta. Tudom, hogy ez nagyon rossz érzés, de valójában soha senki nem hal meg tengeri betegségben. A kínlódó ember elgyötört zöld színű arcát vigasztalója felé emelte, és rekedten zihálva így felelt.
Ember, ne mondja ezt! Az Isten szerelmére ne mondja ezt! Egyedül a meghalás reménye tart életben!
Timothy Whistler kissé belefeledkezett gondolataiba, de azért mosolyogva bólintott, amikor a titkárnő íróasztala mellett elment. Az visszamosolygott rá.
Itt, gondolta, még egy archaikus pont található a 21. század komputerektől uralt világában, egy élő titkárnő.
De talán természetes is, hogy ez a szokás éppen a komputer fellegvárban, a multivakot kezelő kolosszális világvállalatban maradjon fenn. A minden igényt kielégítő multivak mellett ízléstelen dolog lenne kisebb komputerekkel végeztetni a lényegtelen feladatokat.
Whistler belépett Abraham Tresk irodájába.
A kormánytisztviselő félbeszakította a pipagyújtás gondosan végzett műveletét. Kampós orra éles ívben emelkedett ki a mögötte levő ablak négyszögéből.
– Nincs csak Whistler! Üljön le, üljön le!
Whistler leült.
– Úgy hiszem, akadt egy problémánk, Tresk.
Tresk kissé elmosolyodott.
– Remélem, nem műszaki jellegű. Én csak ártatlan politikus vagyok.
Ez egyik kedvelt kiszólása volt. Meyerhoff-val kapcsolatos. Tresk azon nyomban leült, és rendkívül elkeseredettnek látszott.
Biztos benne?
Alaposokon van rá.
Whistler teljes mértékben megértette a másik ember hirtelen elkedvetlenedését.
Tresk a belügyminisztérium elektronikus számológépek és önműködő irányító berendezések osztályának felügyeletével megbízott kormánytisztviselő volt. Feladata az volt, hogy a multivak mellett dolgozó emberek politikai ügyeivel foglalkozzék, épp úgy, ahogy a műszaki képzettségű dolgozóknak magával a multivakkal kellett foglalkozniuk. Egy nagymester azonban több, mint egyszerű dolgozó. Sőt, az egyszerű embernél is több. Már a multivak történetének kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a kérdések feltevésének módja jelenti a legnagyobb nehézséget. A multivak feleletet tudott adni az emberiség összes problémájára, az összes problémára, ha értelmes kérdéseket tettek fel neki. De ahogy az ismeretek egyre gyorsabb tempóban halmozódtak, ezeknek az értelmes kérdéseknek a kitűzése mind nehezebb lett. A józanész egymagában nem ért semmit. Ritka fajtájú intuícióra volt itt szükség, ugyanarra az értelmi képességre, csak sokkal fokozottabb mértékben, mint ami nagymesterré tesz valakit a sakkban. Olyan fajta elme kellett ehhez, amely percek alatt átlátott a sakkjátszma kvadrilliónyi lehetőségén, hogy rátaláljon az egyetlen legjobb lépésre.
Tresk nyugtalanul fészkelődött. Mit csinált Meyerhoff?
Új irányvonalat vezetett be kérdéseibe, amit én aggasztónak találok.
Ugyan menjen már, Whistler. Ennyi az egész. Egy nagymestert nem lehet megakadályozni, bármilyen neki tetsző irányba tereli is a kérdéseit. Sem maga, sem én nem vagyunk jogosultak megítélni kérdéseinek értékét. Maga tisztában van ezzel. Én tudom, hogy tisztában van ezzel.
Igen, természetesen, de Meyerhoffot is ismerem. Találkozott már vele társaságban valaha?
Úram Isten, dehogy is! Van egyáltalán olyan ember, aki nagymesterekkel társadalmilag érintkezik?
Ne viselkedjen ilyen nevetségesen, Tresk! Ők is emberek, és még hozzá elég sajnálatra méltóak. Jutott-e már valaha is eszébe, milyen lehet nagymesternek lenni? Tudatában lenni, hogy az egész világon mindössze talán egy tucat magához hasonló lény található? Hogy egy egész emberöltőben legfeljebb egy-két ilyen ember bukkan fel, hogy a világ sorsa magától függ, hogy ezernyi matematikus, logikatudós, pszichológus és fizikus támaszkodik önre.
Tresk vállat vonva dünnyögte.
Istenem, a világ császárának érezném magam.
Nem hiszem, felelt a vezető analitikus türelmetlenül. Nincs velük egyenrangú partner, akivel beszélgethetnének, nem tartoznak sehová sem. Figyeljen ide! Meyerhoff egyetlen alkalmat nem mulaszt el, hogy együtt legyen a fiúkkal.
Persze nőtlen, nem iszik, nincsenek társadalmi kapcsolatai,
és mégis erőszakkal kényszeríti magát, hogy társaságba járjon, mert szüksége van rá. És tudja-e, hogy mit csinál, amikor legalább hetenként egyszer összejön velünk? A leghalványabb fogalmam sincs, felelte a kormányember. Mindezt most hallom először. Ő a tréfa mester. Micsoda? Vicceket mond. Jó vicceket. Fantasztikus alak. Bármilyen történetbe is kezd, akármilyen ócskába és unalmasba, olyan módon adja elő, hogy érdekesen hangzik. Érzéke van hozzá.
Értem, hát ez nagyszerű.
Nem biztos, hogy nagyszerű. Ezek a viccek fontosak számára. Whistler mindkét karjával Tresk íróasztalára könyökölt és hüvelykújja körmét rágva a levegőbe bámult. Ő más, mint mi vagyunk. Tudja, hogy más, és úgy érzi, hogy csupán e viccek segítségével érheti el, hogy mi, közönséges fickók, magunk közé fogadjuk. Nevetünk, hahotázunk, hátba veregetjük, és még arról is megfeledkezünk, hogy ő nagy mester. Ez az egyetlen láncszem, ami összekapcsolja velünk. Minden nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy maga így ért a lélektanhoz, de mit akar ebből kihozni? Csupán a következőt. Mit gondol, mi történik, ha Meyerhof kifogy a viccekből? Micsoda? A kormányhivatalnok meghökkenve nézett rá. Ha ismételni kezdi magát, ha a hallgatósága egyre kevésbé nevet, vagy teljesen abba hagyja a nevetést. Ez az egyetlen ereje, amellyel fogva tart bennünket. Enélkül magában marad, és akkor mi történik vele? Végül is Tresk. Ő annak a 12-nek egyike, akiket az emberiség nem nélkülözhet. Nem engedhetjük, hogy bármi is történjék vele. Nem csak a fizikai dolgokra gondolok. Azt sem hagyhatjuk, hogy boldogtalan legyen. Ki tudja, hogyan befolyásolná ez intuitív képességét?
Előfordult már, hogy ismételte önmagát?
Amennyire én tudom, még nem, de azt hiszem, ő másként gondolja.
Miért mondja ezt?
Mert hallottam, hogy vicceket mond a multivaknak. Nem igaz. Véletlenül történt. Bementem hozzá, és kidobott. Dühös volt, általában elég szívélyes, és rossz jelnek tartom, hogy alkalmatlankodásom annyira felingerelte. Tény azonban, hogy viccet mondott a multivaknak, és meggyőződésem szerint ez egy volt a sorozatból.
De miért?
Whistler vállat vont, és kezével erősen megdörzsölte állát.
Gondolkoztam rajta. Azt hiszem, nagy készletű viccet próbál felhalmozni a multivak adattároló egységeiben, hogy új változatokban nyerje vissza.
Érti, mire gondolok? Gépi tréfamestert kíván létrehozni, hogy végtelen mennyiségű vicc álljon rendelkezésére, és soha ne kelljen félnie, hogy kifogy belőlük. Jóságos Isten! Tárgyilagos szemmel nézve, talán nincs is semmi rossz ebben, de én fenyegető jelnek tekintem, amikor egy nagymester személyes problémái megoldására kezdi használni a multivakot. Mindegyik nagymesternél felelhető egy bizonyos vele született szellemi labilitás, és ezért ügyelni kell rájuk.
Lehetséges, hogy Meyerhof már közel jár egy olyan határvonalhoz, amelyen, ha túllép,
elveszítünk egy nagymestert.
Tresk zavartan kérdezte. A maga véleménye szerint mit kell tennem?
Ellenőrizhetne engem. Én annyira a közelében vagyok, hogy esetleg helytelenül ítélem meg, és az emberek megítélése különben sem a legerősebb oldalam. Maga politikus, és így inkább ért hozzá.
Embereket megítélni talán igen, de nem nagy mestereket.
Ők is emberek, és különben is ki más tegye meg?
Tresk ujjai vontatott, tompa doppergéshez hasonlóan, gyors tempóban kopogtak íróasztalán.
Magam is azt hiszem, meg kell tennem, mondta.
Meyerhof így szólt a multivakhoz.
A szenvedélyes szerelmes, miközben vadvirágot szedett kedvesének, egyszerre meghökkenve tapasztalta, hogy egy ellenséges tekintetű, hatalmas bika tartózkodik a mezőn az ő közelében, kitartóan nézi őt, és fenyegetően kapálja lábával a földet. A távoli sövénykerítés túloldalán a fiatal ember egy farmert fedezett fel, és oda kiáltott neki.
Mondja, uram, nem közveszélyes ez a bika?
A gazda lesújtó pillantással figyelte a helyzetet, majd köpött egyet, és így szólt vissza.
A legkevésbé sem.
Újra köpött, és folytatta.
Magáról viszont ez egyáltalán nem mondható el.
Meyerhof éppen rá akar térni a következőre, amikor az idézés megérkezett. Valójában nem volt ez idézés. Egy nagymestert senki nem idézhetett meg. Mindössze üzenet jött, hogy Treszk osztályvezető nagyon szeretne beszélni Meyerhof nagymesterrel, ha Meyerhof nagymester időt tud szakítani erre. Meyerhof minden további nélkül eldobhatta volna az értesítést, és folytathatta volna, amit éppen csinált. Ő nem volt alávetve a hivatali fegyelemnek. Másrészt viszont, ha így cselekszik, tovább háborgatják. Ó, persze, nagyon tiszteletteljesen, de mégiscsak háborgatják. Így hát, kikapcsolta a multivak megfelelő áramköreit, a működést jelző lámpát kiakasztotta a laboratóriuma elé, hogy távol létébe senki ne merjen belépni, majd átment Treszk irodájába. Treszk zavartan köhintett, és némi félelmet érzett a másik ember mogorva, indulatos külseje láttán. Nagyon sajnálom, nagymester, hogy még nem volt alkalmunk megismerkedni egymással, mondta végre.
Én jelentést tettem magánál,
válaszolt kimértem Meyerhof. Treszk szerette volna tudni, mit rejtenek-e metsző és dühös pillantású szemek. Nehéz volt elképzelnie, hogy ez a soványarcú, sötét és simahajú, komoly fellépésű Meyerhof akár csak annyi ideig is engedni képes tartózkodásából, amíg mulatságos történeteket mond el.
A jelentések nem azonosak a baráti ismerettséggel, mondta. Értesültem, hogy ön hatalmas adomakészlettel rendelkezik.
Tréfamester vagyok, uram. Ez az a kifejezés, amit az emberek használnak. Tréfamester.
Velem még nem közölték ezt a kifejezést, nagymester. Mondták, hogy pokolba velük.
Bánom is én, mit mondanak. Figyeljen ide, Treszk. Akar egy viccet hallani? Előre hajolt az íróasztal fölött, összehúzta a szemét.
De még mennyire, persze, hogy akarok, válaszolt Treszk erőltetett szívélyességgel.
Helyes. A vicc a következőképpen hangzik. Mr. Jones felesége a jövendő mondókártyára pillantott, amit a mérlegautomata felszínre dobott, miután a férj a szükséges egypenis érmét előzőleg bedobta. Az asszony így szólt.
Ez azt mondja, George, hogy te kedves, értelmes, körültekintő, szorgalmas ember vagy, és elbájolóan viselkedsz a nőkkel szemben.
Ezután megfordította a kártyát, és hozzátette.
A test súlyodat is rosszul állapították meg.
Treszk nevetett. Anélkül alig ha tudta volna megállni. Bár a csattanót előre sejtette, de az a meglepő könnyedség, ahogy a Meyerhof az asszony hangjában a lekicsinlő megvetés árnyalatát életre keltette, és az az ügyesség, ahogyan saját arcvonásait ehhez a hangszínhez igazította, nevetésre fakasztotta a politikust. Meyerhof élesen közbevágott.
Miért mulatságos ez?
Treszk hirtelen kijózanodott. Tessék?
Azt kérdem, miért mulatságos?
Miért nevet?
Nos, felelt Treszk, igyekezve elfogadhatóan érvelni. Az utolsó mondat az összes előzményt új megvilágításba helyezte. A meglepetésszerűség a lényeg az, mondta Meyerhof, hogy egy olyan férjet festettem le, akit a felesége megszégyenített. Olyan csődbe jutott házasságról beszéltem, ahol az asszony meggyőződése szerint férje egyetlen jó tulajdonsággal sem rendelkezik, és maga mégis nevet ezen. Ha maga lenne a férj, akkor is mulatságosnak találná? Egy pillanatig elgondolkozva várt, majd így folytatta.
Próbáljuk meg ezt, Treszk. Ébner felesége beteg ágya mellett ült, és vigasztalhatatlanul zokogott, amikor az asszony, megmaradt erejét összeszedve, egyik könyökére támaszkodott.
Ébner, suttogta, Ébner, nem járulhatok a teremtőm elé, anélkül, hogy meg ne gyónnám bűnömet.
Most ne, mormolta a lesújtott férj. Most ne, drágám, feküdj vissza és pihenj.
Nem tudok,
kiáltott az asszony. Meg kell mondanom, különben lelkem soha nem talál nyugalmat.
Megcsaltalak, Ébner, méghozzá ebben a házban. Egy hónapja sincs.
Nyugodj meg, kedvesem, csillapította Ébner. Minden tudok. Mi másért mérgeztelek volna meg?
Treszk próbált egykedvű maradni, de sikertelenül. Kuncogását nem tudta teljesen elfojtani.
Így hát ez is mulatságos, jegyezte meg Meyerhof. Házasságtörés, gyilkosság, csupa derű. Nos hát, mondta Treszk, könyveket írtak a humor elemzéséről. Ez igaz, szólt Meyerhof. Én is sokat olvastam közülük, sőt, mi több, a legtöbbet a multivaknak is elolvastam. E könyvek szerzői azonban csak találgatásokba bocsátkoznak. Egyesek szerint azért nevetünk, mert különbeknek tartjuk magunkat a viccben szereplő egyéneknél. Mások úgy vélekednek, hogy a képtelenség gyors tudatosulása, a feszültség hirtelen enyhülése, vagy az események váratlan átértékelése idézi elő. Van-e egyáltalán egyszerű oka? Különböző emberek különböző vicceken nevetnek. Nincs vicc, ami mindenkire hatna. Némely ember semmilyen tréfán nem nevet. A legfontosabb azonban mégis az, hogy az ember az egyetlen olyan állat, amelynek valóságos humorérzéke van. Az egyetlen állat, amely nevet. Treszk hirtelen közbevágott. Most már értem. Maga elemezni próbálja a humort. Ezért táplál be vicc sorozatot a multivakba.
Ki mondta ezt magának?
Mindegy, Whistler. Most már emlékszem, rajta kapott. Kinek mi köze hozzá? Senkinek semmi. Remélem, nem vonja kétségbe azt a jogomat, hogy bármivel kiegészíthessem a multivak tudáskészletét, vagy hogy bármilyen kérdést feltegyek neki, amihez csak kedvem van. Ó, dehogy, jegyezte meg sietve Treszk. Nem vonom kétségbe, hogy ez igen lényeges új elemzési lehetőséget nyit majd meg a pszichológusok számára.
Lehetséges.
Minden esetre van valami, ami jobban foglalkoztat, mint a humor általános elemzése. Van egy különleges kérdés, amit fel kell tennem. Sőt, valójában kettő.
Rajta. Mi az?
Treszk kíváncsian várta, vajon felele a másik.
Ha nem akar, semmi módon nem lehet kényszeríteni.
De Meyerhof megszólalt. Az első kérdés a következő. Honnan származnak mindezek a viccek?
Hogyan?
Ki gyártja őket? Figyeljen ide! Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy egész estét vicchallgatással és viccmondással töltöttem. Most is én mondtam a legtöbbet, mint rendesen, és az ostobák nevettek, mint rendesen. Lehet, hogy tényleg mulatságosaknak találták a vicceket, lehet, hogy csak a kedvemben akartak járni. Minden esetre az egyik fráter vette magának a bátorságot ahhoz, hogy hátba veregessen és így szóljon. Meyerhof, maga több viccet tud, mint 10 ember együttvéve. Tudom, hogy igaza van, de e megjegyzése egy gondolatot keltett bennem. Fogalmam sincs, hogy életem egy-egy szakaszában hány száz vagy hány ezer viccet mondtam el, de a tény az, hogy én soha egyetlen egyet sem agyaltam ki. Egyetlen egyet sem. Csupán elismételtem őket. Közreműködésem egyedüli formája az volt, hogy elmeséltem őket. Vagy hallottam a vicceket, vagy pedig olvastam. És a forrás, ahonnan hallottam vagy olvastam, sem maga gyártotta a vicceket. Még soha nem találkoztam senkivel, aki valaha is azt állította volna, hogy ő kitalált egy viccet. Mindig csak a napokban hallottam egy jó történetet, vagy hallott valami jó viccet mostanában? Minden vicc régi. Ezért tükröznek a viccek ekkora társadalmi lemaradást. Például még mindig tengeri betegségekről szólnak, holott ez manapság könnyen megelőzhető és sohasem tapasztalható. Vagy jövendőmondó mérlegautomatákkal foglalkoznak, mint amit elmondta magának, amikor ilyen gépek már csak a régiség kereskedésekben találhatók. Nos hát, akkor ki gyártja a vicceket?
Ez az, amire megpróbál rájönni?
Kérdezte Treszk. Már a nyelve hegyén volt, hogy hozzátegye. Uramisten, kitörődik ezzel, de uralkodott magán is hallgatott. Egy nagymester kérdései mindig jelentőségteljesek.
Igen, ilyen szempontból figyelem őket. Nem csak arról van szó, hogy a viccek ósdiak.
Ósdiaknak kell lenniük, hogy élvezni tudják őket. Lényeges kellék, hogy a vicc ne legyen eredeti. Egyetlen fajta humor van, amely eredeti lehet, és eredeti is, ez pedig a szójáték. Hallottam szójátékokat, amelyek kétségtelenül az adott pillanat hatása alatt keletkeztek. Magam is faragtam néhányat, de ilyen szójátékokon senki nem nevet. Nem is várják el, hogy nevessen. Az emberek pisszegnek. Minél jobb a szójáték, annál hangosabban pisszegnek. Eredeti humor nem fakasz nevetésre. Miért?
Megvallom, nem tudom.
Helyes. Próbáljunk meg rájönni. Miután a humor általános tárgykörével kapcsolatban minden információt megadtam a multivaknak, amit szükségesnek tartottam, most válogatott vicceket táplálok be. Tresk azon kapta rajta magát, hogy egyre inkább érdekli a dolog. Mi szerint válogatott? Kérdezte.
Nem tudom, felelte Meyerhof. Ezek tűntek a legmegfelelőbbeknek. Mint tudja, nagymester vagyok.
Persze, persze.
E viccek és a humor általános filozófiája alapján az első kérdésem az lesz a multivakhoz,
hogyha tudja, állapítsa meg a viccek eredetét.
Mivel Whistlert ez érdekli, és mivel célszerűnek látta, hogy jelentést tegyen magánál, rendelje le holnap utára az analizálóba. Lesz egy kis munkája.
Feltétlenül. Én is jelen lehetek?
Meyerhof vállat vont. Tresk részvétele nyilvánvalóan teljesen közömbös volt számára.
Meyerhof különös gonddal választotta ki a sorozatból az utolsót.
Nem tudta volna megmondani, hogy miért okozott ez gondot, de tucatnyi lehetőséget forgatott agyában, és újra meg újra ellenőrizte mindegyiket, valamilyen meghatározhatatlan minőségű jelentőség után kutatva. Majd a következőt mondta.
Ug, a barlang lakó ősember, megpillantotta élete párját, aki zilált pár duc bőrszoknyában könnyek között szaladt hozzá.
Ug, kiáltotta zaklatottan, csinálj gyorsan valamit, egy kartfogó tigris ment be a mama barlangjába, csinálj valamit!
Ug sóhajtott, felemelte simára rágott bölénycsontját, majd így felelt.
Mi szükség van erre? Ki az ördög törődik azzal, hogy mi történik egy kartfogó tigrissel?
Ekkor tette fel Meyerhof két kérdését, és szemét lehúnyva hátradőlt. Nagyon kifáradt.
Egyáltalán semmi bajt nem észleltem, mondta Tresk Whistlernek. Elég készségesen beszámolt róla, hogy mit csinál. Tényleg szokatlan a dolog, de nem hágja át a szabályokat.
Az nem, amit elmond, jegyezte meg Whistler.
Még akkor sem állíthatok le egy nagymestert puszta vélekedés alapján. Különösnek látszott, de a nagymesterek elvégre megengedhetik maguknak, hogy különösen viselkedjenek. Nem hiszem, hogy meg tébolyodott volna.
Arra használni a multivakot, hogy megtalálja a viccek eredetét, dünnyögte a vezető analitikus.
Ez nem volt tébolyultságra?
Miből tudhatnánk? Hangzott Tresk ingerült kérdése. A tudomány eljutott arra a fokra, amikor csak a képtelen kérdéseknek van valami jelentőségük. Az értelmes kérdéseket már régen kiagyalták, megkérdezték és megválaszolták.
Hiába. Én változatlanul aggódom.
Elhiszem, Whistler, de most nincs más választásunk. Elmegyünk Meyerhofhoz, és maga elvégzi a multivak válaszának szükséges analízisét, ha egyáltalán kapunk feleletet.
Ami engem illet, az én egyetlen munkám, hogy a bürokráciával foglalkozzam. Jóságos Isten, még arról sincs fogalmam, hogy egy ilyen magához hasonló vezető analitikusnak mi a dolga. Csak annyit tudok, hogy analizál, és ez bizony nem sok.
Whistler így válaszolt.
Ez meglehetősen egyszerű. A nagymester, mint például Meyerhof, kérdéseket tesz fel, és a multivak automatikusan matematikai mennyiségekké és műveletekké alakítja át. A multivak tömegének legnagyobb részét az a gépezet foglalja el, amelynek segítségével a szavak jelek kialakulnak át. A multivak ezután mennyiségekben és műveletekben adja meg a választ, de nem fordítja vissza szavakra, csak a legegyszerűbb, legközönségesebb esetekben. Ha úgy szerkesztették volna meg, hogy az eredeti nyelvre való visszafordítás általános problémáját is meg tudja oldani, akkor legalábbis négyszer akkora méretű lenne.
Értem. Tehát a maga munkája az, hogy a jeleket szavakká alakítsa át.
Az én munkám meg a többi analitikusé. Szükség esetén kisebb, különlegesen szerkesztett kompjútereket is használunk.
Whistler keserűen mosolygott.
Az ókori Görögország Delfi jósnőjéhez hasonlóan a multivak rejtett értelmű és homályos válaszokat ad. A különbség tudja csak annyi, hogy nekünk vannak fordítóink.
Megérkeztek. Meyerhof már várta őket.
Milyen áramköröket használt nagymester? Kérdezte élénken Whistler.
Meyerhof megmondta, és Whistler munkához látott. Tresk próbált a nyomon követni, mi történik, de semmit sem értett. A kormány tisztviselő egy tekercsre figyelt, amelyről lyukszalag csavarodott le véget nem érően és felfoghatatlan módon. Meyerhof közönyesen állt az egyik oldalon, Whistler pedig az előbukkanó lyukszalagot vizsgálta. Az analitikus fejhallgatóval és mikrofonnal szerelte fel magát, és időnként egy sor utasítást mormolt, amellyel más kompjúterekben létrejött elektronikus parancsok útján távoli pontokon dolgozó alkalmazottakat irányított. Egyszer-kétszer Whistler lehallgatott valamit, majd egy-egy sorozatot ütött be a különböző jelekkel ellátott billentyűkön, amelyek némiképp matematikai jellegűeknek tűntek, de valójában nem voltak azok. Jóval több telt el, mint egy óra. Whistler arckifejezése mind jobban elsötétedett. Egyszer felpillantott a másik két emberre, de csak annyit mondott. Ez hihetetlen. Majd visszafordult munkájához. Végül rekedten így szólt.
A válasz, amit adhatok, nem hivatalos.
Szemei véredesek voltak.
A hivatalos válasz teljes analízist kíván. Akarják a nem hivatalosat hallani?
Rajta! Szólt Meyerhof. Tresk bólintott. Whistler sunyi pillantást vetett a nagymesterre.
Őrült kérdés volt.
Szólt, majd nyersen kibökte. A multivak szerint földön kívüli eredet.
Mit beszél?
Kérdezte Tresk. Nem hallja? A vicceket, amelyeken nevetünk, nem emberek találták ki. A multivak az összes megadott adatot elemezte, és az ezeknek legjobban megfelelő egyetlen válasz az, hogy valamely földön kívüli intelligencia alkotta a vicceket. Az összes viccet és kiszemelt emberi agyakban, kiszemelt időben és helyen helyezte el őket. Ez úgy ment végbe, hogy egyetlen ember sincs tudatában annak, hogy egyetlen viccet is saját maga talált volna ki. Minden további vicc e nagy eredeti típusok kisebb változata és átformálása csupán. Meyerhof közbeszólt, olyasféle győzelemtől kipirult arccal, amit csak egy nagymester érezhet, ha ismét sikerült egy helyes kérdést feltennie. Az összes vígjátékíró azon dolgozik, szólt, hogy a régi tréfákat kitekerve új célok szolgálatába állítsa. Ez közismert.
A válasz megfelelő.
De miért? Kérdezte Tresk. Miért kell vicceket gyártani? A multivak szerint, mondta Whistler, az összes adatok alapján megállapítható egyetlen cél az, hogy ezek a viccek az emberi lélek tanulmányozását szolgálják. A patkányok pszichológiáját úgy tanulmányozzuk, hogy arra kényszerítjük őket, próbálják megtalálni a labirintusból kivezető utat. A patkányok nem értik, miért kell ezt tenniük, és még akkor sem értenék, ha tudnák, mi történik, amit persze nem tudnak. Ez a külső értelem oly módon tanulmányozza az ember lélektanát, hogy megfigyeli, miként reagál az egyén a gondosan kiválasztott adomákra. Minden ember másként reagál. Ez a külső értelem feltehetően ugyanaz számunkra, mint mi vagyunk a patkányoknak. Megborzongott. Tresk merev tekintettel így szólt. A nagymester azt mondta, hogy az ember az egyetlen humorérzékkel rendelkező állat. Úgy tűnik, hogy a humorérzéket is kívülről ruházták ránk. Meyerhof izgatottan tette hozzá. És a bennünk létrejött esetleges humoron ugyanakkor nem tudunk nevetni. A szójátékokra gondolok. A földön kívüliek valószínűleg kioltják a spontán humor reakcióit, hogy elkerüljék az összetévesztés lehetőségeit. Jegyezte meg Whistler. Tresk váratlan izgalommal felkiáltott. Uram Isten, hát maguk ezt elhiszik? A vezető analitikus hideg pillantással nézett rá. A multivak ezt mondja. Ez minden, amit eddig meg lehet állapítani. Megmutatta a világegyetem igazi tréfamestereit, és ha mi még többet akarunk tudni, akkor nyomon kell követnünk ezt a kérdést. Suttogva tette hozzá, ha merészeli valaki nyomon követni. Meyerhof nagymester hirtelen közbeszólt. Mint tudják, két kérdést tettem fel. Eddig csak az elsőre jött válasz. Azt hiszem, a multivaknak elég adat van a birtokában, hogy a másodikra is feleljen. Whistler vállat vont. Kissé elkeseredetnek látszott. Ha egy nagymester úgy véli, hogy elég adattal rendelkezünk, mondta, akkor én könyvet írnék róla. Mi a második kérdése? A következőt kérdeztem. Mi lesz a következménye, ha az emberiség felfedezi az első kérdésemre adott választ? Miért tette fel ezt a kérdést? Tudakolta Tresk. Az volt az érzésem, hogy meg kell kérdezni, válaszolta Meyerhof. Őrültség. Őrültség az egész, szólt Tresk, és elfordult. Saját maga is érezte, hogy ő és Whistler milyen furcsa módon változtattak álláspontot. Most Tresk nyilvánította esztelenségnek az egészet. Tresk lehúnyt a szemét. Nyilváníthatő őrültségnek bármit is. Az elkövetkező 50 évben úgy sem lesz ember, aki egy nagymester és a multivak kombinációját kétségbe vonná, és megerősíteni az ő gyanúját. Whistler csendben, összeszorított fogakkal dolgozott. Újból próbára tette a multivaknak és kiegészítő gépeinek a képességét. További óra múlt el, majd reket hangon felnevetett. Őrült lidérc nyomás. Mi a válasz? Kérdezte Meyerhof. A multivak észrevételeire vagyok kíváncsi, nem a magáéra. Helyes, parancsoljon. A multivak megállapítása szerint, amint egy valaki is rájön arra, hogy az ember pszichológiai elemzését ilyen módszerrel végzik, e tárgyilagos eljárást többé nem használhatják azok a földön kívüli hatalmak, amelyek jelenleg e módszerrel dolgoznak. Úgy érti, hogy többé nem juttatnak vicceket az emberiségnek? Hangzott Tresk félénk kérdése. Vagy hogyan érti? Nincsenek többé viccek, mondta Whistler. Már most. A multivak szerint már most. A kísérlet most ért véget. Új eljárást kell majd bevezetni. Egymásra néztek. Múltak a percek. Meyerhof megfontoltan beszélt. A multivaknak igaza van. Whistler elgyötörten így szólt. Tudom. Még Tresk is ezt csuttogta. Igen, bizonyosan. Meyerhof talált rá a bizonyítékra. Meyerhof a tökéletes tréfamester. Tudják meg, hogy vége. Mindennek vége, szólt. Már 5 perce próbálkozom, és egyetlen vicc sem jut az eszembe. Egyetlen egy sem. És ha könyvben olvasnék viccet, nem nevetnék. Biztos vagyok benne. A humor adományának vége, szólt bánatosan Tresk. Egyetlen ember sem fog nevetni többé. És továbbra is ott maradtak. Merev tekintettel bámultak, s érezték, hogy a világ egy kísérleti patkányketrec méretére zsugorodik össze, amelyből eltűnt a labirintus, és valami más kerül majd a helyére.